Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Ne feledkezzünk el Ukrajna vértanúságáról. Ferenc pápa szerzetesi közösségekkel találkozott a Vatikánban. A Pápai Keleti Intézet magyar doktorandusza. Interjú Kurzakov Elek jezsuita atyával. Ne feledkezzünk el Ukrajna vértanúságáról. Ferenc pápa szerzetesi közösségekkel találkozott a Vatikánban. Három különböző kongregáció nagykáptalanjának résztvevőit fogadta a Szentatya. Emlékeztetett a háborúban élők fájdalmára, majd zéró toleranciát kért az egyháziak részéről elkövetett abúzussal szemben. A szerzetesek őrizkedjenek egymás kibeszélésétől, mert az öl és pusztít. Az audiencián erőteljes hangon szólalt fel a pápa az ellen, hogy elfeledkezzünk az ukrajnai konfliktusról, mely az újságokban már nem a legfontosabb témák között szerepel. Isten anyjának rendszeres klerikusai, a lazaristák és a bazilita rend tagjai közös kihallgatáson jártak a pápánál, aki megtörve a júliusi szünetet, megmutatta ezzel az egyház gazdagságát. Különösen az ukrán bazilita szerzetesekhez szólva fejezte ki szolidaritását. Azt szeretném mondani nektek, hogy mellettetek állok, az egész egyház mellettetek áll, osztozik fájdalmatokban. Én gyakran azt gondolom, hogy most az egyik legnagyobb veszély az, hogy elfeledkezünk Ukrajna drámájáról. Hozzászokik az ember, aztán már nem olyan fontos, és csak beszélünk. A minap láttam az újságban a háborús hírt a 9. oldalon. Nem érdekes a téma, és ez nagyon-nagyon csúnya dolog. Ezért közel állunk hozzájuk, és mindenkinek figyelni kell rájuk a vértanúsága pillanatában. Ti vértanúságot szenvedtek, és én azt kívánom, hogy az Úr könyörüljön meg rajtatok, és adja meg nektek a béke ajándékát, mondta még az ukrán bazilita szerzeteseknek a pápa. A másik sürgető probléma, amelyet Ferenc pápa említett a beszédében, az egyházban előforduló abúzusok kérdése, ami ellen zéró toleranciával kell fellépni. Nekünk Jézushoz kell vezetni az embereket, nem pedig felfalni őket a bujaságunkkal. Az abuzáló személy tönkreteszi, fölfalja a bujaságával azt, akivel visszaél. Zéró tolerancia. Ne szégyeljétek jelenteni, ez az illető ezt és ezt követte el. Igen, kitartok melletted, bűnös vagy, beteg vagy, de nekem meg kell védenem a többieket. Kérlek benneteket, zéró toleranciával lépjetek föl ez ellen, szólt a szerzeteseknek a pápa. A problémát nem lehet áthelyezéssel megoldani, úgy, hogy egyik kontinensről áthelyezzük az illetőt egy másikra. A szerzetesi közösség öröme nagyon fontos összetartó erő. Ezzel szemben veszélyes a nem nyílt kommunikáció, amikor a másikat a háta mögött kibeszélik. A pletyka gyilkos, mert elpusztítja a közösséget, rombolja magát a szemét, aki kibeszéli a másikat. A pletyka nem férfihoz való, a fecsegés felszínessé teszi az embereket, akik egyik helyről a másikra viszik a dolgokat, és így élnek. Kérlek benneteket, őrködjetek a nyelvetek fölött. Tudom, hogy nem könnyű egy szerzetesi kongregációban elkerülni a szóbeszédet. Valaki egyszer tanácsolt nekem erre egy jó gyógyírt. Még időben harapd el a nyelved. Földagad egy kicsit, de legalább. Kérlek benneteket, ne fecsegjetek, mert az öl pusztít, buzdította a szerzeteseket Ferenc pápa. Evangelizálás, testvériség, öröm. Ezeket a szavakat többször elismételte a Szentatya az audiencián. Az öröm ragadós, a szentek öröme, akik nem születtek alapítóknak. Azzá váltak, mert Krisztushoz vonzották az embereket. Nem önmagukhoz, hanem Krisztushoz. Ez fontos különbség, húzta alá a pápa. Alázat, egyszerű szív és öröm. Ez az evangelizáló testvériség útja. Lehetetlen az emberek számára, de nem Istennek. A nagykáptalan a közösségi megkülönböztetés pillanata, amit ma szerencsére jelenléti találkozásként lehet megélni. Olyan esemény, amelyen megvizsgálják, mennyire hűek a karizmához, a lélek hallgatásában, aki a káptalan valódi főszereplője. Ez az egyik legerősebb egyházi élmény. A karizmákkal kapcsolatban Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy fontos az evangelizálás fényében értelmezni azokat, hogy segítsék és építsék az egyházat. Gondoljatok arra, hogy az egyház küldetése az evangelizálás, sőt, az egyház öröme az evangelizálás, ahogy azt Szent VI. Pápa mondta. Evangélii Nunciandi kezdetű levele sok év távlatában sem vesztett időszerűségéből. Az egyház küldetése az evangelizálás, az egyház öröme az evangelizálás, ismételte Ferenc pápa. A rendalapító szentekre emlékeztetve a pápa arra buzdított, hogy a lélekkel evangelizáljanak, imádkozzanak és dolgozzanak. Az evangelizálás pedig nem térítés, semmi köze egyiknek a másikhoz. Ferenc pápa arra kérte a szerzeteseket, hogy kérdezzék meg maguktól, tudják-e imádni csöndben az Urat. A másik kérdés a közösségi örömöt érinti, ami a testvéri élet kifejeződése. A közös élet nagy kihívása, mely felfoghatatlan a világ számára, mindennapos megtérést kíván, azt, hogy hajlandók legyünk engedni, felülvizsgálni merevségünket, de egyben a túlzott és kényelmes toleranciát is. Elsősorban pedig alázat és a szív egyszerűsége szükséges hozzá. Szabad testvériség, nem valami mézes-mázos dolog, látszat megállapodás, lapos homogenitás az előjáró vagy vezető személyisége által. Ha ez megvan, akkor életre kell az öröm. Ahogy megkérdeztük magunktól, mi imádjuk-e Istent, és néhányan azt, hogy tudunk-e csöndben imádni, most kérdezzük meg, örömmel élem-e a küldetésemet, vagy amint tehetem, máshol keresek örömet. Valódi örömöt, nem csak formálisat, amikor üres mosoly van az arcunkon, művi mosoly, amikor testvéremnek hívjuk a másikat, de közben hátulról beleszúrunk. A pápa a Szentlélekhez és Szűz Máriához fohászkodva az audiencia végén imákat kért szolgálatára, mert, mint mondta, ez nem könnyű munka. Az audiencián fogadta a pápa a Bazilita rend tagjait is. Most röviden ismertetjük a Bazilita rend történetét. A rend alapítása Nagy Szent Bazil nevéhez fűződik. A gazdag családból származó Basileios Egyiptom, Szíria, Palesztina szerzetes telepein ismerkedett meg az aszketikus életet élő remetékkel. Szülőhelyén a kappadókiai Neocezárea mellett ő is remete életet kezdett. Több százan csatlakoztak hozzá, így remete magányát közösségi élettel váltotta fel. Nazianci Szent Gergely közreműködésével két regulát szerkesztett, egy hosszabbat és egy rövidebbet. A hosszabb, a szerzetes élet alapelveit kifejtő szabályzat az alapja mindmáig a keleti szerzetességnek. Az aszkézis célját az ember megszentelődésében látta. A szerzetestől mindenek előtt engedelmességet kívánt, de hangsúlyozta a szegénység és a tisztaság követelményét is. Még nem ismert meghatározott időtartamú újonc időt a szerzeteseket a kezdők, közepesek és a tökéletesek osztályába sorolta. Előírta közös liturgikus imát. Nem ismerte még a fogadalomtételt, de megkövetelte a világról való teljes lemondást. Később ebből alakult ki az ünnepélyes fogadalom. Földművelő és kézműves munkából éltek. A regula megengedte, hogy a monostorban gyermekeket, főképp árvákat neveljenek. Előkelő helyet biztosított a szegények és a betegek iránti gondoskodó szeretet gyakorlásának. Nagy Szent Bazil rendjének terjedését az iszlám előretörése állította meg. Magyar földön már Szent István előtt megjelentek a bizánci rítusú szerzetesek. A 11. és 12. században számos görög szertartású monostor működött. Hanyatlásuk a 13. században a latin szertartás térhódításával következett be. Az utolsó bazilita monostorokat a tatárjárás pusztította el. A bazilita rend modern megújítása 13. Leó pápa nevéhez fűződik. Baziliták a 18. század első felében kerültek Máriapócsra, ahol 1731-ben megkezdték a kegytemplom és vele párhuzamosan a monostor építését. Bazilita szerzetesek 1950-ig szolgálták a könnyező szűzanyához érkező zarándokokat, a környék lakosságát, és az egyházközségi iskola mellett 1777-től középfokú iskolát is vezettek. Lelkipásztori munkájukban a bazilita nővérek voltak első számú munkatársaik. Nagy Szent Bazil regulája szellemében a magyar bazilita szerzetesek legfőbb feladata volt az életszentségre, vagyis az Isten és ember szeretetre való kitartó törekvés. A rend mindvégig őrizte a hagyományos aszkétikus gyakorlatokat, mint a vezeklés, a böjt és a virrasztás. A Pápai Keleti Intézet magyar doktorandusza. Hallgassák meg Kurzakov Elek jezsuitával készült interjúnkat.
Jezsuita arcélek. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kurzakov Elek jezsuita atyát. Atya nagyon érdekes háttérből érkezik. A Római Pápai Keleti Intézetben tanul kánonjogot, doktorál, Kárpátaljáról származó magyar, a felvidéki, tehát a szlovákiai jezsuita rendtartományhoz tartozik, de nagyon sokat jár Magyarországra, és hát nyilván a magyar jezsuitáknak is oszlopos tagja. Ez egy nagyon érdekes háttér, amiből nagyon érdekes tapasztalatok származnak.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Örülök, hogy itt lehetünk, találkozhatunk és beszélgethetünk. Kárpátaljáról származom, görögkatolikus jezsuita szerzetes vagyok. Jelenleg a Római Pápai Keleti Intézetnek vagyok a hallgatója, kánonjogot tanulok, és most fejezem be a doktori iskolámat.
Atya már jó ideje Rómában tartózkodik. A Pápai Keleti Intézetet kevesen ismerik. Tehát amikor Rómára gondolunk, akkor eszünkbe jut ugye a Lateráni Egyetem, a Gergely Egyetem, ugye a híres Jezsuita Egyetem. A Keleti Intézet az egy kicsit kiesik a látókörünkből.
Igen, hát valóban kicsi intézmény vagyunk. 1917-ben 15. Benedek pápa alapította a Keleti Intézetet abból a célból, hogy a keleti katolikus közösségeknek, tehát a keleti katolikus egyházaknak is legyen egy olyan oktatási főintézménye Rómában, ahol a keleti szent tudományokat tudják tanulmányozni, kutatni és továbbadni. És ami nagyon érdekes, tehát a pápai alapító bullában, mint második szempontot, feladatként, misszióként azt határozza meg az alapító bulla, hogy a keleti katolikus egyházak gazdagságát tudja az intézet közvetíteni, vagy feltárni, vagy bemutatni a római katolikus egyháznak. És ez azért érdekes, mert ugye tehát a katolicizmus, vagy a katolikus egyház, tehát egy olyan egyház, amelyben Isten minden gyermekének, minden hívőjének helye van. És ugye tévesen gondoljuk azt, hogy a katolikus egyház csak a római katolikus egyházból áll. Nyilván sokkal kisebbek ezek a keleti egyházak, de ők is katolikusok, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy egy kicsit befelé is, tehát a katolikus egyház felé is meg tudjuk mutatni, vagy be tudjuk mutatni a katolikus egyház, keleti katolikus egyházak gazdagságát, nagyságát, történelmi alakulásukat, kapcsolatukat a katolikus egyházzal, mert ugye egy keleti katolikus egyház eredetileg valamikor, tehát ortodox egyház volt, később egyesültek a katolikus egyházzal, Szent Péter utódjával, a Szent Atyával, viszont mindegyiknek megvan a maga története, legtöbbjüknek nehéz, fájdalmas, mondhatnánk azt, hogy szomorú előélete volt, és pont a katolikus egyházban teljesedett be a katolicitásuk. Tehát ez a második szempont, hogy a keleti katolikus egyházak teológiáját, történelmét, liturgiáját és kánonjogát kutatják, tanítják, és hát egy picit úgy tovább is adják a világ felé a keleti intézetben. Tehát, amint mondtam, 15. Benedek pápa alapította, 5 éve ünnepeltük a centenáriumunkat, és szinte minden katolikus keleti egyházból vannak diákok, akik a világ minden pontjáról, de különösen Közel-Keletről itt tanulnak nálunk, különböző disziplinákat, különböző tanulmányokat folytatnak. Vannak magyarok is, Magyarországról is jönnek görögkatolikus kispapok, laikusok, akik szintén azért tanulnak, hogy majd visszatérve haza tudják segíteni, tudják szolgálni a helyi közösségeket. Igen, tehát jelenleg, ha nem tévedek, közel 300 nappalis diákunk van. Elég nemzetközi a csapatnak, tehát a közösségnek az összetétele. Most pont 100 éve, ha nem tévedek, 1922-ben a jezsuita rendre bízta a Szent Atya, vagy a Szent Szék ennek a keleti intézetnek a vezetését. Tehát mai napig is jezsuita atyák vezetik. Kicsit hasonlít a pápai biblikus intézetre is. Tehát az is egy kisebb intézet, ugye nem sokan vannak, viszont konkrét feladattal, konkrét misszióval csináljuk a munkánkat.
Gratulálok, nagyszerű. Szó volt arról, hogy a doktoriát készíti, és hamarosan be is fejezi. Milyen témával foglalkozik, mit választott?
Tehát mivel keleti kánonjogot tanulok, tehát a keleti kódexet tanuljuk, tanulmányozzuk elsősorban, és hát ami a legfontosabb, ugye, amikor az ember azt hallja, hogy jog vagy egyházjog, akkor elsőre az jut eszünkbe, hogy olyan száraz paragrafusokat és száraz törvényeket tanulunk. Valójában a jognak az a feladata az egyházban is, hogy a mindennapi életünket ne csak szabályozza, hanem beteljesítse. Tehát biztosítsa azt, amire szüksége van minden a mi esetünkben, katolikus hívőnek, minden közösségnek, tehát olyan törvények, olyan kánonok, amelyek szabályozzák a keresztény közösségnek a mindennapi életét. És szinte életünknek minden területére hatással vannak, és kell is, hogy legyenek, mert tehát a közösség minden tagja tisztában van azzal, hogy mi a feladata a közösségben, ugyanúgy, mint egy családban is. Tehát tudjuk, hogy mi a szülőnek a feladata, tudjuk azt, hogy ki az apa, ki az anya, tudjuk azt, hogy milyen kapcsolatok vannak családon belül, rokonságon belül. Tehát az én témám, amit választottam, a keleti kódexnek a 322-es kánonja igazából arról szól, hogy egy konkrét területen vagy egy régiónak a püspökei, például egy konkrét területen vagy régióban létező közösségek, egyházaknak a püspökei vezetői egy, hát azt mondhatnám, egy ilyen konferenciába tartoznak. Az egész keresztény, katolikus közösségnek az életével, minden napi kihívásaival foglalkoznak. Tehát például mondjuk a Római Katolikus Egyház Kárpátalján. Ha Kárpátaljáról beszélünk, akkor két katolikus közösség van, a Római és a Görög Katolikus Egyház. Mind a két közösségnek van egy vezetője, aki a helyi püspök, és mondjuk az én témám az, hogy ez a két püspök egyre jobban tudjanak együtt dolgozni, tehát egymást segíteni, a híveknek is a belevonásával, tehát a hívek is belekapcsolódhatnak ebbe a közösségbe, támogatják a püspököket, de közösen beszélik meg a közös problémákat, közös kihívásokat, és közös megoldásokat keresnek a mindennapi élet kihívásaira.
Ez egy nagyon fontos és aktuális téma. Reméljük, hogy ezzel a doktori dolgozattal is eredményesen és gyakorlati szinten hozzá tud járulni a helyi kis valóság, Kárpátalja Római Katolikus Egyházának az életéhez. A doktori után, amikor visszatér a pasztorális életbe, a lelkipásztori feladatokhoz, akkor is kamatoztatni fogja az egyház javára. Ehhez kívánjuk Isten áldását és a szolgálatához kitartást.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm.
Kurzakov Elek jezsuita atyával Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.